Nincs értessék a Jézus Krisztus, köszönöm a kedves hallgatókat, Puskás Antal vagyok. Üdvözlöm minnyájukat a nagybőjt első szent napján, hamvazó szerdán. Gondolom, hogy közülünk már sokan részt vettek a szent misén, ahol már a hamvazás is megtörtént. A nagybőjtnek ez az első napja a különleges jelentőséggel bír, és a mai hittanórát is szeretném ennek a fémnyében megtartani. Közösen tekintsünk rá arra a misztériumra, ami a nagybőjt, és ami mint egy összesűrítve megjelenik itt hamvazó szerdán. Gondolom, hogy a mai napon már elhangzottak a rádióban gondolatok, ahogy az imént hallottuk Bér Miklós püspök atyától is, nagybőjttel, hamvazó szerdával kapcsolatban. Ezt a hittanórát szeretném inkább a katekézis szellemében tartani, tehát megnézzük egyrészt a történetét hamvazó szerdának, megnézzük a természetesen a lelki jelentőségét is, illetve néhány gyakorlati kérdést, meg a néphagyományt a nagybőjttel, hamvazó szerdával kapcsolatban. Amit jól tudjuk, a nagybőjt első napjáról van szó, és a 40 napnak a száma úgy jön ki, hogy húsvétig tulajdonképpen 46 nap van, viszont ebből a vasárnapok kiesnek, tudnélik, a vasárnapok nem számítanak bele a nagybőjtbe, és mivel, hogy itt a 40-es szám határozza meg hamvazó szerdának az időpontját, így mindig hamvazó szerda szerdára fog esni, tehát nem úgy, mint más ünnepekkel kapcsolatban, hogy mozog a hétközben egy-egy más napra. Történetére nézzük rá röviden. Hamvazó szerda hagyománya egy nagyon régi, mondhatjuk nyugodtan, ókori keresztény hagyományra megy vissza, illetve még sokkal régebbre, hiszen a Szentírásból tudjuk, hogy a zsidó hagyományban is, amikor bőjtöltek, bűnbánatot tartottak, akkor ennek a magatartásnak, bűnbánó magatartásnak voltak látható jelei is. Az egyik volt a szőrzsák, illetve egy bűnbánó ruha, és a másik pedig a hamu, amit nem is kis mértékben, vagy a ruhájukra, vagy a fejükre hintettek az emberek. A por vagy a hamu az mindig azt a port jelképezi, és az ember számára megjeleníti testhez egészen közel, amikor a fejére szórja az ember, megjeleníti azt a port, amiből vétettünk, amiből teremtett minket Isten, és amivé válunk. Az ember számára tehát szükséges az ilyen jelek, ezért az ember már a történelmének nagyon korai időszakában fölismerte és használta ezeket a jelképeket, hogy emlékeztesse magát arra, hogy honnan jött és hova vezet az minden földi útja. Nyilván ezek a szokások, ezek a hagyományok időközben megszentelődtek, és kaptak lelki mélyebb jelentőséget is. A Szentírásban egyébként, ha szeretnénk megkeresni néhány példát arra, hol jelenik meg a hamu használata, mint bűnbánati gyakorlat, akkor megnézhetnénk például Jób könyvét, 42. fejezet, 6. versben. Ő mondja, hogy porban és hamuban tartok bűnbánatot, amikor Isten előtt megalázkodik a könyv végén. Azután találkozhatunk még Sámuel második könyvében, 13-19-ben, Eszter könyvében, amikor Mardókeus felszólítja Esztert, hogy menjen be a királyhoz és kérje a zsidó nép megmentését, akkor Eszter királyné megparancsolja, hogy porban és hamuban böjtöljenek a zsidók mindnyájan. Ugyanígy Dániel könyvének 9. fejezetében, 3. versében. Ez tehát az ószövetségi előzménye a hamu használatának, mint bűnmáti gyakorlatnak. Az ősegyházban látjuk már azt a fajta használatot, ami közel van, mindig közel van még a mai gyakorlathoz is, vagy pontosabban a mai gyakorlatunk még mindig hordozza annak az elemeit, amit az ősegyházban használtak. Mi is volt az eredeti egyházi gyakorlat? Talán már sokan hallottak, vagy talán mindenki, a katekumenekről, akik a keresztségre készülő felnőttek, ahogy mai korban, úgy az ősegyházban is, főleg a felnőtteket keresztelték, amellett persze a gyermekeket is, de főleg a felnőtteket, és amikor készültek a húsvét idején tervezett keresztségre, előtte bűnbánatot tartottak. Rajtuk kívül voltak még a nyilvános bűnbánók is, akik ugyancsak ebben az időben Nagybőjtben tartottak egy ilyen, hát mondhatni, látványos bűnbánatot, és ők a nagycsütörtöki föloldozásra készültek. Ez volt a nyilvános vezeklés. A bűnbánókat külön szertartással, hamvazással indították az Ádám kapun át a vezeklés útjára. A templomnak volt egy úgynevezett Ádám kapuja. Ezek körülbelül 12. századig voltak gyakorlatban, vagy gyakorlati használatban. Itt tehát a hamuval való meghintés után nem csak a testüket, hanem a ruhájukat is meghintette a püspök. 40 napi vezeklésre indította útnak őket. Ettől kezdve nem mehettek be a templomba, csak majd nagy csütörtökön, miután bűnbánatot tartottak és feloldozást nyertek. Már abból az időből tudunk róla, hogy a hamu, amit ilyenkor használtak, az az előző évi virágvasárnapi barka elégetéséből nyert hamu. Ugyanúgy, mint ahogy ma is. Miközben ez a szertartás folyt, a hívők a templomban a 7 bűnbánati zsoltárt imádkozták, énekelték, eközben pedig a bűnbánat tartók kimentek az Ádám kapun. Ez az Ádám kapu a nevét az első embertől kapta, és az egész szertartás arra a szentírási jelenetre megy vissza, amikor Isten elküldi az embereket a paradicsom kertből, Ádámot és Évát, miután rájuk adta a bőrből készült ruhát, és miután hallották azokat a szavakat, amiket mi is hallunk a mai hamvazási szentmisén, ember porból vagy és porrá leszel. Tulajdonképpen, tehát a hamvazás szertartása bibliai eredetű, ide megy vissza, és megjeleníti azt a kiűzetést a paradicsomból, amiben az első embereknek részük volt, és egyben ez egy küldetés számunkra, hogy szálljunk magunkba, úgymond a paradicsomon kívüli állapotba kerülünk, de nem úgy, mint a akkori ősegyházi bűnbánók, mi továbbra is járhatunk templomba természetesen, viszont a életünkben erre a 40 napra megjeleníthetjük valamelyest a paradicsomon kívüli állapotot. Tudnélik, megfosztjuk magunkat olyanoktól, amik általában az életünknek a kellemes részei. Majd később még visszatérünk erre, de annyit érdemes tudni, hogy ezek egyáltalán nem arra mennek, ezek a gyakorlatok nem arra irányulnak, hogy valamiféle teljesítményt nyújtsunk Istennek, vagy magunk előtt, vagy az emberek előtt, hanem arra irányul mindez, hogy képesek legyünk világosabban, zavartalanul szemlélni önmagunkat, együtt lenni gondolatainkkal, szívünk belső világával, és képesek legyünk megújítani a gondolkodásunkat, hogyha erre szükség van. A későbbiekben, visszatérve még a hamvazás szertartására, történetére, későbbiekben a keresztények maguk is, akik nem a nyilvános bűnbánók közé tartoztak, kérték, hogy részt vehessenek ezen a szertartáson, úgyhogy így terjedt el szélesebb körben a hamvazás szertartása. A régebbi időkben a hamvazást még egy ehhez a naphoz kapcsolódó külön körmenet is kapcsolódott. Egy ilyen bűnbánati körmenet, miközben zsoltárokat énekeltek, illetve más imádságokat. 601-ben Nagyszent Gergely pápa volt, aki a nagybőjt kezdetét az negyedik, évközi negyedik vasárnapról helyezte át hamvazó szerdára, vagyis 46 nappal húsvéttal elő. Tulajdonképpen az első egyházban az egyetlen biztos pontja volt naptári értelemben a liturgikus évnek, és minden ehhez viszonyult később. Ez a húsvét napja, ami az újszövetségi szentírásban is egy biztos naptári nap, ki lehet számolni, hiszen a zsidó húsvéthoz volt, vagy ahhoz viszonyítjuk, illetve az volt maga a pászka ünnepe. Az pedig egy konkrét naptári nap. Gergely pápa volt ugyancsak, aki kiterjesztette ezt a hamvazást, nem a bűnbánókon kívül, minden keresztényre, tehát ők ettől kezdve mindenki részt vehet. Ez tehát a 7. századtól, illetve 8. századtól terjedt el nagyobb mértékben. Röviden a spirituális jelentőségéről. A nagybőtnek, ahogy már említettem, a célja rendeltetése az, hogy önmegtagadást gyakoroljunk, visszafogjuk magunkat, böjtöljünk, és olyan gyakorlatokban korlátozzuk magunkat, szokásainkban, amik egyébként eltávolíthatnak minket önmagunktól, és az Istennel való kapcsolatunkat fölhigíthatják. Néha fölmerül a kérdés, hogy hát, hogyha ez embernek kell ezt gyakorolnia, akkor miért nem az egész évben? Miért csak most gyakoroljuk? Hát, hogyha azt vesszük, akkor tulajdonképpen a bűnbánatot mindig kell gyakorolni. A szegényekkel mindig kell foglalkozni, imádkozni is mindig kell. A nagybőjt szent ideje nem arra való, hogy most imádkozunk és letudjuk azt egy évre, hanem, ahogy már mondtam, magunkba szálljunk. Ez a paradicsomból való kiűzetés jelképes ideje, ez a 40 nap. A keleti egyházak, az ortodox egyházak nem a hamvazó szerdát tartják meg, hanem számukra a nagybőjt az úgynevezett tiszta hétfőn kezdődik, tehát hamvazó szerdát megelőző hétfőn. A hamunak mély lélektani jelentősége van. Amikor a szertartáson veszünk részt, biztosan megfigyeltük, hogy kétfajta mondat van, amit a pap ilyenkor említ, miközben hamukunkra szórja a hamut, vagy az a bizonyos paradicsomi mondat, hogy ember, emlékezzél, porból vagy és porrá leszel, illetve a másik lehetséges mondat, amit hallunk, tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban. Az egyik egy ószövetségi, a másik egy újszövetségi mondat. Mind a kettő tulajdonképpen ugyanarra irányítja a figyelmünket. Második János Pál annak idején nagyon jól összefoglalta a mély, a hamvazásnak, illetve a hamunak a mély jelentőségét. Önmagában egy nagyon rövid kis liturgikus szertartásról van szó, mégis a bűnbánati jelentősége igencsak mély. Az egyház itt arra emlékezteti az embert, a hívőt és a bűnös embert, hogy igencsak gyenge a gonoszság misztériumával szemben, és hogy teljesen Istentől függ. Vagyis ne gondolja azt senki sem, hogy önmagában és egyedül képes fölvenni a harcot a kísértővel, hanem vele szemben tulajdonképpen por és hamu vagyunk, és egyedül Krisztus az, aki minket képes fölemelni, és ebben a harcban, a keresztény harcban vezetni. Vele természetesen hatalmas erőnek a birtokában vagyunk, de ezt egyedül csak a tőle való teljes függésben valósulhat meg. A hamu jelképe tehát helyre tesz minket. Mi a mi igazi helyünk, és Isten előtti teljes függésben vagyunk, csak tőle várhatunk bármilyen szabadulást, bármilyen megújulást. Egyébként a hamvazás szertartása és maga a nagybőjt most már így hosszabb távon nézve felkészít minket Krisztus halálára és feltámadására, mert miközben bűnbánatot tartunk, magunkba tekintünk a 40 nap folyamán, amikor már látjuk világosan a saját arcunkat Isten előtt, saját lelkünket Isten arca előtt, illetve a szegények arcával szemben, mint egy tükörben, akkor készülünk föl valójában a bűnbocsánat szentségére, ami egy húsvéti szentség, és a feltámadásra. Így leszünk igazán képesek jól befogadni a húsvéti szentségeket, a bűnbocsánatot és az eukarisztiát. A 40 nap, tehát egy hosszú lelki gyakorlat, olyan időszak, amely során magunkba tekintünk, megújulunk, és újra felfedezhetjük azt, hogy kik vagyunk Isten előtt. kedves hallgatók, az imént hallható rövid Gregorián énekben az Aspergesmét hallottuk, ami magyarul a hincs meg engem, uram, izsóppal és megtisztulok antifóna, amit nálunk pálosoknál egyébként minden este éneklünk a befejező ima óra után. Ez is egy bűnbánati imádság ének. A szentelt vízzel közben meghinti a pap a jelenlévőket, akik a bűnbánatot, bűnbocsánat kegyelmét kérik Istentől. Valami hasonló történik itt is, mint a mostani témánknál, a hamuval való meghintésnél. Szeretnék most ránézni néhány gyakorlati kérdésre a mai nappal kapcsolatban. Mi az, amit tudni kell konkrétan a hamvazó szerta megtartásáról? A hamu, amivel meghintenek minket, az előző év virágvasárnapjának barkáiból készül, ezt elégetik, és utána a pap szentmise keretében, a homília, vagy a szentbeszéd után megáldja egy imádság keretében. Utána következik maga a hamvazás szertartása. Az étkezéssel kapcsolatban is hamvazó szerdán vannak egyházi rendelkezések. Ilyenkor egyszer lakunk jól, háromszor étkezünk, és a három étkezés között igyekszünk nem fogyasztani semmit. Természetesen a folyadék és az orvosság az kivétel. Amikor a pap a hamvazás szertartást végzi, akkor mindenki ide járulhat, tehát itt nincsenek megszabások, hogy csak katolikusoknak van ez fenntartva. Még azok is, akik egyáltalán nem keresztények, ide járulhatnak, hiszen a bűnbánat szertartása ez. És ha lehet hivatkozni, ahogy már mondtam, ez a bibliailag a legelső emberpár bibliai történetére megy vissza, tehát még régen a kereszténységet megelőző jelenetet jelenítünk meg. A hamvazó szerda napján a napunk teljen ilyen csendességben, bűnbánatban, amennyiben ez lehetséges, imádságban talán elővehetjük a hét bűnbánati zsoltárt. Valaki rákereshet, hogyha szeretné valaki megtalálni ezeket interneten. Ezeket megtaláljuk. A bőjt természetesen, ahogy már említettem, jellemzi a mai napot. De nem csak a bőjt önmagában. Minden olyan, ami megzavarná a csendet, az összeszedettséget és a bűnbánat tartást, távol tartunk magunktól. Hogyha lehetséges, ezen a mai napon a szentmisét követően legalábbis maradjunk otthon, tartsunk csendet. És ezzel kapcsolatban nagyon konkrét megjegyzések, hogy ilyenkor a vendéglőben való étkezés, hogyha nem muszáj, akkor ezt hagyjuk ki, illetve nagy bevásárlások, vagy nagy nézelődések a városban, illetve ünneplések. Ezektől tartsuk távol magunkat, hogy az összeszedettségünk megmaradjon. A kisgyermekek és az idősebbek, meg a betegek természetesen kivételek, ami a bőjtöt illeti. A hamvazásnak a hamuját nem kell egész nap a homlokunkon hordani, természetesen a szentmise után le lehet törölni, de sokan szeretik egészen estig megőrizni a homlokokon, hogy emlékeztesse őket. Vannak országok, ahol a hamvazást a protestáns részről nem is a templomban tartják, hanem kin az utcán, kimennek a lelkészek, és bárki, aki arra jön, részesülhet a hamvazásban. Természetesen ezt tudnunk kell, hogy ez nem katolikus szertartás. Mi katolikusok a templomban veszünk részt. Amikor valaki nem tud részt venni a hamvazáson, akkor vagy a pap, vagy egy családtag elviheti hozzá a megáldott hamut, és megjelölheti a homlokán azoknak a bizonyos szavaknak a kíséretében. A hamvazás napjával kapcsolatban magyar földön különböző néphagyományok is megmaradtak. Természetesen ezek már jószerivel ezeket már nem gyakorolják, de talán érdekes fölemlíteni. A legrégibb liturgiáját a hamvazásnak a Praj Kódex őrizte meg. Hazai jellegzetességnek számíthat benne például az ördögűzés a hamuból szertartás, amely az európai liturgiai hagyományban elég ritka. Bentés közösségeinknek Cluny kolostor példájára a szertartás után a templom körüli temetőben mezítláb körmenet volt. Tehát a bentések ilyenkor megtartották azt a körmenetet, amit már említettem az elején a hamvazó szerda történetével kapcsolatban. Az 1500-ból való Baptismales Trigoniense, vagyis az esztergomi rítusú keresztelési szertartás könyvben e napon szentelték az zarándokok botját és tarisznyáját, akik voltak éppen szintén vezeklő útra készültek. Az egyházban, főleg a középkorban, amikor nagy hagyománya volt a zarándoklatoknak, ezt a bűnbánati időt, amit a keresztény ókorban 40 napig megtartottak akár a saját lakóhelyükön, ekkor már a középkorban zarándoklatként vagy zarándokként indulnak a bűnbánati időre, ami tulajdonképpen ma is nagyon megfelelő gyakorlat lehet, ma is megvalósíthatjuk ezt. Nem csak nagybőtben, hanem általában máskor zarándoklaton, ahol ugyancsak megvan mindaz, ami az igazi megújuláshoz szükséges, a csönd, az elmélkedés Isten szaván, megtarthatjuk a bőtöt egyénileg vagy közösségileg is. Minden esetben 1500-ból való szertartáskönyv szerint magyar földön ilyenkor áldották meg a zarándokok botját és tarisznyáját. A hamvazás kapcsán különféle népi szokások is kialakultak. A templomból hazatérők olykor összedörzsölték homlokukat az otthon maradottakéval, hogy azoknak se fájjon a fejük. Volt ugyanis egy ilyen hiedelem, hogy ez a fejfájás ellen is jó. A tápai anya hazaérkezve kisgyermekei homlokára dörgöli a homlokán maradt hamut, aztán a kölesdi gyerek markában a keresztapjának és keresztanyjának hamut visz, és rászórja a ruhájukra. Ezért ajándékot kapott. Ha Klézse moldvai faluban nem jött el a pap hamvazni, akkor a hívek a tavalyi pimpóból, vagyis a virágvasárnapi barkából maguk égettek hamut. Ujjukkal belenyúltak, és úgy vetettek homlokukra keresztet. Pusztinában ugyancsak Moldva, a templomi hamvazásról hazajövet az asszonyok meghamvazták a tányért, tálat, kanalat, és csak utána fogtak munkához. Apátfalván, Szajánban régebben szokás volt az is, hogy férfiak jártak házról házra, és egyikük hamvazott. Fáradtságukért itt is jutalom járt. A népiessé vált szokás bizonyára a régi török időkben licenciátus hagyományban gyökerezik, amikor egyes szertartásokat világi emberek végeztek, mivel nem voltak, vagy nagyon kevesen voltak papok. A szokás az egyházi hamvazás újjáélesztésével párhuzamosan lappangó gyakorlatként megmaradt, csak hogy a szakrális színezet elhomályosodott benne, így váltak ilyen jutalomért vállalt szolgálatokkal ezek a népi ájtatosságok. Van egy egészen érdekes gyakorlat. A rábok közi szilfaluban lapáton hamut vittek a kocsmába, és rászórták azokra a korhelyekre, akik a farsangi mulatozást még nem hagyták abba. Tréfás komolyan mondogatták nekik, porból lettél, porrá leszel. Szihalom hevesi faluban az a szokás járta, hogy a hívek hamvazó szerdán kenyeret, nyers ételféleségeket vittek a templomba. Szentelés után a pap a szegények között osztotta szét. Puszta kovácsi katolikusai a megmaradt farsangi ételeket a református családoknak ajándékozták. Úgy látom, hogy a vonalban van egy hozzászólónk. Várjuk szeretettel. Köszöntöm itt a Mária Rádió.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
Kedves Antal atya, a hamvaszkodással kapcsolatban egy gondolatot szeretnék elmondani, ha megtetszik engedni. Köszönöm szépen. Mire figyelmeztet? Amikor hamvaszkodsz, Jézus figyelmeztet. Az egész világnál fontosabb a lelked. Tűnjön fel előtted az idő múlása, közeleg a lelked végső számadása. Bánd meg mindazt a bűnt, amit eddig tettél. Igyekezz, hogy többé soha ne vétkezzél. Tegyél minél több jót, ahol csak teheted. Ha így fogsz majd élni, megmentem lelkedet. És a másik gondolat, amit mond a pap hamvazás közben, emlékezzél meg, ember, hogy porból vagy, és porrá leszel. Vagyis törődjünk a lelkünkkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen, köszönöm szépen a hozzászólást. Tulajdonképpen ez egy nagyon szép imádság volt, ami jól összefoglalja ennek a mai tanórának a lényegét. Esetleg még az adásunk végéig van egy 5 perc. Várom a kedves hallgatók hívását, és a következő kérdésre várnék választ, hogy mit vár ön ettől a nagybőjtől, ha természetesen van hozzászólunk, illetve erre választ valaki szeretne adni, már is hívhat minket. Addig szeretnék néhány szempontot felolvasni, hogy hogyan vizsgálhatnánk meg a lelkiismeretünket. De már is vonalban van a hallgatónk, akit üdvözlök szeretettel.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké!
Nagy tisztelettel köszöntöm, atya Mária vagyok. Én úgy gondolom, hogy az Isten az embert úgy teremtette, hogy elsősorban a lélek szerint éljen, mert a lélek, valahol olvastam, az több értelemmel bír. És valahogy ez az időszak, ez pont erről szól. Én így gondolom, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen. Tehát a kérdés a következő lenne, mit vár ön ettől a nagybőjtől? És ahogy ígértem, egy kis lelkiismeret vizsgálat, hogyha esetleg mai napon szeretnénk elmenni gyónni, vagy a közeli jövőben. Komolyan veszük-e a lelkiismeret vizsgálatot? Ez az első kérdés. Járunk-e vasárnap templomba? És kerüljük-e a fölösleges munkát vasárnapon? Gyakoroljuk-e a szeretet tetteit? Vannak-e a környezetünkben olyanok, akiket elhanyagolunk, akikkel már rég beszéltünk, rég látogattuk meg őket, pedig örülnének jelenlétünknek? Hogy állunk a türelemmel? Türelmesek-e vagyunk a családunk tagjaival? Elviseljük-e egymást szeretetben? Tudunk-e megbocsátani? Hogy állunk a szolgálattal? Azok, akikkel együtt élünk, nekünk szolgálnak, vagy ezt várjuk tőlük, illetve mi magunk is képesek vagyunk-e úgy hozzáállni, hogy szolgálunk nekik? Szoktuk-e felkeresni betegeket, testben és lélekben szegényeket vagy betegeket? Az anyagiasság a következő kérdés. mennyire ragaszkodok az anyagiakhoz? Ebben a tekintetben vehetjük akár a pénzt, de más anyagi javakat is, mint például étel, ital, a saját javainknak a kölcsönadása vagy odaadása. A hallgatónkon a vonalban, akit szeretettel köszöntök.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenre.
Kedves Antal atya, tetszett kérdezni, mit vár ön ettől a nagybőjtől? Hát én azt várnám, hogy mivel most az eukarisztikus kongresszusra készülünk, legyen az emberekben egy olyan jó feltétel, hogy a nagybőjt idején, amikor csak tehetem, szentséglátogatást vagy szentségimádást végzek. Mert a legtöbb templomba kérem szépen egymás után nyílnak a szentségimádási szobák, vagy hogy mondjam, kápolnák, és várják, hála Istennek, várják oda az embereket. Van olyan templom, ahol éjjel-nappal lehet jönni szentségimádást végezni. Hogy ez is legyen az embereknek egy nagybőti jó feltételük, hogy megszokom, és lehetőleg, ha templom előtt megyek el, bemegyek, ha nincs is kitéve az oltári szentség, az Úr Jézus lát minket, ott van, ugyanúgy ott van. Menjünk be, foglalkozzunk az oltári szentséggel, kérjünk tőle erőt az életünkhöz, erőt, áldást, kegyelmet, hogy neki megfelelően, tetszően tudjunk élni. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Köszönöm szépen! Valóban az oltári szentség előtt talán a legkönnyebb és a legalkalmasabb tér ez arra, hogy megvizsgáljuk önmagunkat. Le is járt az adásidőnk, kedves hallgatók, köszönöm, hogy velünk tartottak, remélem, hogy gazdagító volt önök számára ez a hamvazó szerdáról tartott katekézis. Maradjanak velünk, kellemes rádiózást kívánok. Puskás Antalt hallották.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Pálos atyákkal.